A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Különleges jótékonysági programmal ünnepli alapítóit a debreceni Svetics Katolikus Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Reformer projektje keretében a diákok újrahasznosított ajándéktárgyakat készítenek, farmer anyagot gyűjtenek, adományaikkal pedig a Szeretetszolgálat esélyteremtő munkáját támogatják. Jó döntést hoztak 1989-ben arról, hogy Magyarország alkotmányjogi berendezkedése parlamentáris demokrácia legyen, mondta Áder János a 10 elnöki évéről szóló interjúkötet bemutatóján Budapesten. A Haza minden előtt Áder János 10 elnöki éve című könyv megjelenése alkalmából a volt köztársasági elnök Strumpf István Széchenyi díjas egyetemi tanárral beszélgetve úgy fogalmazott: sosem támogatta a félprezidenciális vagy prezidenciális rendszerre való átállást, sem pedig egy második kamara létrehozását. Elmondta, amikor Schmidt-Pál lemondását követően felkérték a köztársasági elnöki posztra, pontosan tudta, mire vállalkozik. A köztársasági elnöknek nincs végrehajtó hatalma. Szavai szerint a fő kérdés a kezdetektől fogva az volt, hogy a meglévő alkotmányos mozgásteret hogyan lehet jól kitölteni és megtölteni tartalommal. Elnöki beszédei közül a 2014-es auschwitzi megemlékezésen, a Trianon 100. évfordulón, valamint az eukarisztikus kongresszuson mondott beszédét tartotta a legemlékezetesebbnek. A kormány több mint 3 milliárd forintot biztosít kórházfejlesztésre. Az erről szóló határozat hamarosan a magyar közlönyben is megjelenik, közölte a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter bejegyzésében azt mondta, a pénzből többek között jutni fog Ceglédre, Orosházára és Esztergomba is. A projekt nem csak ingatlanfejlesztést tartalmaz, orvosi eszközöket, diagnosztikai eszközparkot is lehet majd bővíteni. Fantasztikus siker a 10 éve meghirdetett vajdasági gazdaságfejlesztési program, amelynek a keretében mostanra csaknem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében, jelentette ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A politikus arról számolt be, hogy 10 évvel ezelőtt jelentették be a vajdasági gazdaságfejlesztési programot a térségben élő magyarok támogatása érdekében. A programra azért lett szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősítenünk, miután a 20. század megtépázta ezt a közösséget, s a 21. sem indult számukra fényesen, hiszen akkor még gazdasági értelemben Szerbia nagy bajban volt, mutatott rá. Jelenleg 800 mentorral dolgoznak a Tanítsunk Magyarországért programban, de jövőre nagy ugrásra készülnek, legalább 1200 mentor lesz, mondta György László kormánybiztos egy iskola látogatáson Besenyőtelken. A kormánybiztos hozzátette, az induláskori résztvevő 4 egyetem száma már a 20-ra emelkedett, a mentorok száma pedig 800-ra, akik 3500 általános iskolást mentorálnak. A programban egyetemi hallgatók rendszeresen mentorálnak diákokat, foglalkozásokat tartanak nekik, korrepetálják őket, önismereti és pályaorientációs tevékenységeket szerveznek, valamint közösen látogatnak el például középiskolákba, múzeumokba, gyárakba, ezzel mutatva be a fiataloknak a településükön túli lehetőségeket. A következő hetekben olyan látvány várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani, ugyanis a Szaturnusz különleges gyűrűrendszere majdnem teljes éléről egy pengevékony egyenesként fog látszani, tudatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A gyűrűk november 24-én mindössze mínusz 0,5 fokos dőlésszögben látszanak majd, vagyis pár hétig szinte éléről tekinthető rá a naprendszer egyik legszebb égi testére. A jelenség csak távcsővel figyelhető meg, a vékony gyűrű azonban kivételes alkalmat nyújt a Szaturnusz holdjainak és a bolygó korong egészének észlelésére is. Végül a pénteki időjárásról. Borult lesz az ég, legfeljebb átmeneti szakadozások fordulhatnak elő, csak nem országszerte várható, tekintélyes mennyiségű csapadék. A Dunántúlon havas esőre, havazásra is van kilátás. A nap folyamán az északi középhegységben, majd az ország középső részében egyre több felé hó váltja fel az esőt. A Tiszántúlon zápor valószínű. Az északi a szél megélénkül, melyet helyenként viharos lökések kísérnek. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken 0 és plusz 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Gyógyítom, jöhetsz bármikor, barátom.
Gondolom, ahogy annyiszor volt már, látod, mindig rám talál. Most mondj egy újabb szép mesét, ha már nagyon felnőtt lennél.
Ne szégyen, mesélj. Üttem nálad százszor már. Mi fáj, két valon egy fáj.
Ne szégyeld, meséld el, mondd mi volt, olyan rég láttalak már. Ez két valon egy
mindig van száz megoldás, csak a könyv a rossz választás.
Új nap jön, talán jobb, mint tegnap volt, csoda nincs, csak nap meg volt.
De törük új esélyt kapsz még, s meg tovább az élet játék.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Molnár Imre történészt, aki a lengyel-magyar történelmi kapcsolatok kutatásával már egyetemista korától foglalkozik. A 31. lengyel-keresztény kulturális napok keretében október 7-én a Magyarországgyűlés felsőházi üléstermében történelmi konferenciát tartottak az első királykoronázásaink 1000 éve a kereszténység egységében címmel. Tudom, nem könnyű, mégis arra kérném történész urat, hogy foglalja össze a kedves hallgatók számára a lengyel keresztény kulturális napok jelentőségét, hiszen ez már a 31. volt, és beszéljünk arról is, ami a konferencia előadásain elhangzott, hogy a legfontosabb közös egység a lengyel és a magyar nép között a keresztény gyökerek.
Így igaz, a 31. keresztény kulturális napok mottója a Szent II. János Pál pápának Gnyéznóban 1997-ben elmondott szentbeszédéből vett idézet volt, amely így szól, hogy Európa nem lesz addig egységes, míg nem válik lelki közösségé. A lengyel keresztény kulturális napoknak a fő célkitűzése az, hogy rámutassanak arra, hogy bennünket, magyarokat és lengyeleket a keresztény értékek kötnek össze több mint 1000 éve, és az első lengyel királykoronázás milléniuma, 1000. évfordulója éppen ezért Magyarországon is egy jelentős esemény kell, hogy legyen, hiszen Vitéz Boleszláv királyá koronázása 25 évvel követte Szent István királykoronázását. A 25 év távlat 1000 év szempontjából tulajdonképpen nem jelent különbséget. Ez azt jelenti, hogy mi magyarok és lengyelek egyszerre váltunk a korabeli Európa egyenrangú állam mává, országává. Ennek persze, hogy ez bekövetkezhetett, mert a királykoronázás lényege tulajdonképpen ez, hogy szuverén államként, szuverén entitásként jelentünk meg Európa térképén mi magyarok és lengyelek. Mindez nem következhetett volna be akkor, ha nem történik meg a kereszténység fölvétele Magyarországon is és Lengyelországban is. Ezt a keresztény egységet, ezt az 1000 éves keresztény egységet próbáltuk megjeleníteni abban a történelmi konferencia programban is, amelyet október 7-én a Magyarországgyűlés felsőházi üléstermében szerveztünk meg. A konferenciának a nyitó előadása Somorjai Ádám bencés szerzetest atyától hangzott el, aki egy közös pontot, egy sarokpontot emelt ki, méghozzá Szent Adalbert Közép-Európa népei apostolának a működését nevezte meg olyan sarokkőként, olyan szikla alapként, amelyre ráépülhetett a magyar, a lengyel és a cseh kereszténység is. Szent Adalbert vértanú halált halt, és ezzel a vértanú halálával tulajdonképpen megpecsételte azt a missziós küldetést, amelyet elindított, és amelynek oly nagy jelentősége volt Lengyelországban is, Magyarországon is, hiszen a lengyel katolikus egyháznak és egyúttal az államnak a központja Gnyézno, ugyanúgy, ahogy nálunk Esztergom, Szent Adalbert védelme alá helyeztetett az első lengyel király, és Magyarországon pedig Szent István által. Szent Adalbert a pátrónusa a lengyel és a magyar kereszténység elindulásának. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen a korabeli 1000 évvel ezelőtti kereszténység, magyar és lengyel kereszténységnek azon túl, hogy ez volt a föltétele annak, hogy Európa egyenrangú államai közé csatlakozzunk, mi magyarok és lengyelek, ezen kívül volt még egy nagyon fontos küldetése, feladata is, az, hogy átvegye a német-római császárságtól a kereszténység védő bástyája szerepét, hiszen amíg nem alakultunk állammá, addig ugye a kereszténység keleti védőfalát a német-római császárság keleti határa képviselte, ugye ettől keletre tulajdonképpen ilyen nomád törzsek által lakott ismeretlen területek voltak. Most azzal, hogy állammá alakultunk, mi magyarok és lengyelek egyúttal ezt a feladatot is átvettük, és ezt olyan csodálatos királyainknak köszönhetjük, hogy komolyan is vettük ezt a feladatot, mint Szent István király, vagy éppen Vitéz Boleszláv. Nos, a konferencián nagyon sok ilyen párhuzamot hallhattunk arról, hogy miben különbözik a lengyel és a magyar királykoronázás, az államalapítás, és mik a hasonlóságok, mik a közös pontok.
Arra kérném, talán ezt röviden emeljük ki, hogy mi a hasonlóság és mi a különbség az egyház és az állam kapcsolatában a magyar és a lengyel szemlélet között.
A hasonlóság az, hogy mindkét országban az állam és az egyház egy folyamatban épül fel. Tehát a nyugat-római birodalomban létrejövő államalakulatok, mondhatnám azt, kész anyagként átveszik a római jogot, a görög és a római kultúrát, és az államszervezésnek az alapjai tulajdonképpen megvoltak, léteztek, működtek. Erre a kereszténység csupán egy koronaként, vagy mondhatnám így, hogy egy hab volt a tortán, addig nálunk minden a nulláról indult. Tehát Szent István azért lesz apostoli király és kormányzó, mert egyszerre irányítja az egyházat és az államot. Ez nyugaton elképzelhetetlen volt, sőt ebből lettek ugye aztán a különböző feszültségek Rómával, az investitúra harc, és így tovább, és így tovább. Magyarországon és Lengyelországon, tehát az állam és az egyház együtt épül. Azonban mégis eltérő különbség az, hogy amíg az első királlyá koronázott személy István fejedelem szenté vált, szent lett, addig a lengyel királyok nem váltak szenteké, épp azért, mert bizonyos összeütközésbe kerültek az egyházzal több síkon is, elsősorban a hatalmi rendszer és a hatalmi posztok megosztása területén. Például a második Boleszláv, Merész Boleszláv, ugye megöli Szent Szaniszló püspököt azért, mert Szaniszló püspök élesen bírálja, kritizálja a királyt az uralkodói módszereiért. Az oltárnál Szent Mise közbe öleti meg Merész Boleszláv király, és ezért ki is lesz átkozva az egyházból, menekülnie kell, és hová menekül? Magyarországra, Szent László udvarába, hiszen korábban lengyelországi tartózkodása idején Szent Lászlónak jó kapcsolatban voltak egymással. Magyarországon ilyen nem történik meg, annak ellenére, hogy például Szent Gellért püspök is keményen bírálja és kritizálja Abba Sámuelt, aki királyként kegyetlen intézkedéseket hoz, de a király elfogadja a püspöknek az intését, bűnbánatot gyakorol. Igazából Szent Gellért püspök ugye a magyar egyház és a magyar állam védelmében lesz vértanú, amikor szembe kerül a pogányokkal, a visszatérő pogány szórvány törzsekkel. Tehát Magyarországon az egyház és az állam összefogása az abban is megnyilatkozik, éppen Somorjai Ádám bencés szerzetes atyám hívta föl a figyelmet arra, hogy a magyar oltárokon Szűz Mária mellett két oldalán két királyt látunk, Lengyelországban pedig egyházi személyeket. Tehát ott az egyház elkülönül a kezdetektől fogva már struktúrájában az államtól próbál önállósodni. Nálunk ez nem következik be az egész középkoron keresztül. Érdekes, hogy az első szent királya Lengyelországnak nem más, mint Szent Hedvig, Nagy Lajos király lánya, ugye, aki királyként kerül megkoronázásra, és lesz valóban az első szent király. A világi hatalom képviselőjeként válik szenté Lengyelországban. A másik ilyen fontos dolog volt, amire a konferencia előadói rámutattak, hogy a németekhez való viszony, ugye Szent Istvánnak a felesége Gizella, ugye harmadik Otónak, a császárnak a leánya, tehát egy családi, személyes kapcsolat is fűződik ahhoz, és ez nagy szerencséje a magyar királyságnak, hogy két olyan csodálatos uralkodója van akkor Európának, mint második Szilveszter és harmadik Otto császár, akiknek van egy közös célkitűzésük, egy közös víziójuk Európáról, méghozzá az, hogy meg kell téríteni az Európában élő népeket, és létrehoz Krisztus királyságának a földi mását. Természetesen ezt nem lehet megvalósítani egy az egyben, de Krisztus tanítását, a kereszténység tanítását át lehet ültetni a gyakorlatba. És ehhez ők úgy látták, hogy a királyság azért is alkalmas, mert a király az egyházi fölkenéssel tulajdonképpen Krisztus földi hajtartójává válik. Krisztus uralmának a megjelenítőjévé válik. És ezt a mi királyaink nagyon komolyan vették, nagyon komolyan hívők voltak a lengyel és a magyar királyok is. A magyar királyainkról tudjuk azt, hogy Krisztus nyomába akartak lépni azzal is, hogy felajánlották az életüket, ha kell áldozatként, ha kell élő felajánlásként a népükért. Tehát ők nem uralkodni, hanem szolgálni kívánták a népüket. Összefoglalva a konferencia egészét is három ilyen következtetést vonhatunk le. Az első az tehát, hogy a kereszténység fölvételével csatlakozunk Európához, a királysággal, a koronázásokkal egyenrangú országgá válunk, és szuverenné. Tehát nem függünk senkitől, szuverén országként, szuverén politikai tényezőként jelenünk meg Európa térképén. Ezt később aztán a németek, a német császárság próbálja megtörni, és hál' Istennek Lengyelországnak is, Magyarországnak is sikerül ellenállnia. Aztán ugye keletről jönnek a hatalmas támadások, a tatára török seregek által, amelyeknek a célja szintén az, hogy ezt a szuverén királyi hatalmat megdöntsék, megsemmisítsék itt Közép-Európába. Tehát ez a második dolog, hogy szuverén önálló királyságként létezünk 1000 éve, és a harmadik, hogy tulajdonképpen itt indul valahol a magyar-lengyel szakrális testvériségnek vagy barátságnak a története is, hiszen már első Vitéz Boleszláv királynak is van egy magyar felesége, Judit, aki szül is egy gyermeket számára, akit Beszprémnek neveznek. Később Juditnak el kell hagynia a királyi udvar, Magyarországra jön, és a legenda szerint erről a Beszprémről kapja a nevét, Veszprém városa. Erre a veszprémiek nagyon büszkék mind a mai napig. De a lengyel-magyar dinasztikus házasságok, ahogy erre Gzsegos Gurni történész újságíró rámutatott az előadásban, végig húzódnak egész 1000 éven keresztül a magyar-lengyel történelmen, és a magyar-lengyel kapcsolatoknak, barátságnak egy nagyon fontos összetartó erejévé válnak. Ez valóban Vitéz Boleszlávnál kezdődik. Egyébként hozzáteszik néha a nevéhez azt is, hogy nagy, tehát a első nagy király életében kezdődik a magyar-lengyel házasság, de ott van ugye Szent László édesanyja, Richéza hercegnő, második Mieszko királynak a leánya, édesapja ugye Béla, első Béla, aki király lesz, és aztán Szent László követi őt, de mehetünk tovább, hogy a 20. század számos köznemes és nemes lengyel-magyar család között kötődik ilyen házasság, és hát tegyünk pontot ennek a folyamatnak a végére Eszterházy Jánossal, akinek szintén lengyel édesanyja és magyar édesapja van. Persze a pont az csak szimbolikus pont, hiszen a lengyel-magyar házasságok folytatódnak. Nota bene, az én feleségem is lengyel, hogyha már itt tartunk.
Örülök, hogy említette a mártirsorsú magyar politikus Eszterházy János családját, hiszen a kedves rádióhallgatók bizonyára ennek a kutatásnak a megjelent könyvei révén ismerik önt történészként, kutatóként. Most a lengyel-magyar kapcsolatok okán sorolhatnánk a történelmi események, a történelmi családokat, de ez a beszélgetés, amit most rögzítünk, október 24-én hangzik majd el a Kerengő című közéleti műsorban. Azt gondolom, hogy megkerülhetetlen 1956 októberéről beszélve a lengyel-magyar kölcsönhatás. Elég annyit mondani, hogy az egyetemisták nem véletlenül döntöttek úgy október 23-án, hogy Bem szobrához vonulnak.
Igen, 1956-ra a kommunista hatalom tartalékai Lengyelországban kiürülnek az üzletekben, több a hiányzik, mint a valódi áru. A munkások egyre elégedetlenebbek az ellátással, a fizetésekkel, és bizony 1956. júniusában Poznanyban az ottani hatalmas ipari üzem munkásai kimennek az utcára egy utcai tüntetés során, munkát, kenyeret, fizetésemelést, emberi bánásmódot követelnek, és követelik Visinszky bíboros szabadon engedését, akit 1952 óta házi őrizetben, teljes izoláltságban fogva tart a hatalom. 1956 Poznany, ez tulajdonképpen az egyik legvéresebb kommunista ellenes fölkerés, mert a hatalom kegyetlenül megtorolja ezt a megmozdulást, tankokkal, éles lövészettel oszlatják szét a munkások tömegét, nagyon sok halott van, rengeteg meg letartóztatott, de végül leverik ezt a munkáslázadást. Ugyanakkor az események bizonyos reflexióra is késztetik a lengyel kommunista pártot. Ekkor kerül a hatalomba Vladislav Gomulka, akit félreraktak, pártból is kizártak korábban, úgymond reform nézetei miatt, most előhúzták őt, és egy hatalmas beszédben bizonyos önkritikát gyakorol, és megígéri, hogy a kommunista párt revidiálja az eddigi politikáját, és ennek jeleként ugye kiengedik, szabadon engedik Visinszky bíborost is, visszahelyezik őt a bíborosi székébe. Abba a székbe, amelyet Gnyeznóban alapítanak ezer évvel ezelőtt, ugye a királyság idején, és Visinszky bíboros azonnal elkezd egy nagy lelki megújulási programot, a nemzeti, ahogy ők nevezték, egyházi nemzeti novennát, egy megújulást, lelki megújulást. A kommunista párt sorra terjeszti elő a különböző kongresszusain ilyen-olyan reformjavaslatokat, és 1956. október 23-án a magyar egyetemisták, egyébként szintén lengyel kezdeményezésre kevésbé ismert az a tény, hogy az előző hetekben egy lengyel egyetemista csoport érkezik Szegedre, akik ott beszámolnak a szegedi egyetemistáknak a lengyelországi helyzetről, és a Műszaki Egyetemen meghirdetett nagy fölvonulás előkészülésére érkező szegedi egyetemista küldöttség hozza a lengyeleknek a követeléseit, a lengyel népnek a reform programjának az elemeit, és ezek mind belekerülnek a magyar egyetemisták követeléseibe. Tehát itt is egy fontos szerepe van a lengyeleknek a nagy október 23-ai tüntetés kirobbanásakor, de még nagyobb szerepe van annak, hogy a tüntetők egyfajta szolidaritást akarnak kinyilvánítani a lengyel reformpolitikusok vélt vagy valós követeléseivel, kívánalmaival, hogy egy jobb szocialista rendszert, egy emberibb szocialista társadalmat építsenek ki. És nagyon érdekes, hogy a transzparensekre nem a lengyel kommunista párttal való szimpátia kerül, hanem a lengyel-magyar barátság jelszavai kerülnek. Például lengyel-magyar egyet akar, kövessük a lengyel utat, lengyel-magyar barátság, testvériség, szolidaritás, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek a jelszavak meghatározóak voltak. A lengyel kommunista vezetés, fölismerve a helyzetet ahhoz, hogy Lengyelországban ne ebbe az irányba fajuljanak a dolgok, tehát hogy ne legyen megismételve a poznanyi tüntetés, komoly engedményeket tett ideológiai téren, és ezért megengedte például azt, hogy lengyel újságírók érkezzenek Magyarországra. Az itteni eseményekről egyenesben számoltak be a lengyel újságok, a lengyel rádió, televízió akkor még csak kezdetleges módon volt. Ezeknek a helyszíni tudósításoknak, a drámai tudósításoknak, a fényképeknek, amelyek megjelennek a lerombolt Budapestről, elképesztő hatása van a lengyel társadalomra nézve. A varsóiak a varsói fölkelés képeit látják a lerombolt budapesti utcákon, házakon, és tömegével adnak vért, segélyt gyűjtenek, pénzt, élelmiszert, ruhaneműt, kórházi ellátáshoz szükséges kötszereket, amelyeket vagonokban, repülőgépekkel szállítanak Magyarországra. Többen vannak olyanok is, akik megpróbálnak átkelni a zöld határon és csatlakozni a magyar forradalomhoz. Tudunk is néhány ilyen esetről, hogy lengyelek itt Budapesten fegyverrel a kérzben csatlakoztak a magyarokhoz. Ez azonban nem volt számottevő jelenség. Sokkal számottevőbb volt az, hogy a lengyelek, hogy önmagukban több segítséget és nagyobb szolidaritást mutattak Magyarország irányába, mint a világ összes többi országa. Tehát anyagi értékben is több segítséget adott a háború után lerongyolódott, lepusztult, ugye az utcán munkát és kenyeret követelő lengyel társadalom több segítséget adott összességében, mint a világ összes többi állama együttvéve. Ez annak is köszönhető, egyrészt mondom ezeknek a helyszíni tudósításoknak, másrészt pedig a lengyelek úgy érezték, hogy itt a történelmi pillanat, amikor ők meg tudják hálálni, vagy viszonozni tudják az 1939-ben a háború kitörése után Magyarországra menekült katonák és civilek tömegeinek a befogadását és a velük való itteni bánásmódot.
Ön szinte egész életútja során a lengyel-magyar kapcsolatokat, a történelmi gyökereket, a keresztény hagyományokat kutatja. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hol tart a kutatásában, mint dolgozik most?
A mi lengyel-magyar vonatkozásban próbáltam összefoglalni egy tanulmányban a lengyel-magyar szakrális kapcsolatokat, ugyanis a történelem szakmájából adódóan, ugye a történetírás általában a pozitivista szemléletet előtérbe helyezve a történelmi forrásokra, a levéltári forrásokra hagyatkozva próbálja meghatározni, leírni a történelem menetét. De hát éppen magyar-lengyel vonatkozásban ez nagyon nehéz, főleg a kezdeti időszakban nehéz. Hát tudjuk, hogy például az Árpád-házi levéltári anyagunknak a 90%-a szinte megsemmisült a történelmi viszontagságok következtében, és kevés figyelem fordított véleményem szerint arra, hogy a politikai kapcsolatok és a dinasztikus kapcsolatok mellett léteznek ilyen lelki, szakrális kapcsolatok is, amelyek szerintem meghatározóak voltak a lengyel-magyar barátság megerősödésében. Szinte minden században akad olyan személyiség, aki a maga élet útjával, az élet minőségével és alkotásával forrasztja össze a két nemzetet, elsősorban azért, mert az általuk létrehozott életműre büszkék lehetnek a lengyelek és a magyarok is maguknak tudhatják. Vegyük példaként első szentjeinket, magyar-lengyel szentjeinket, Szent László királyt, Szent Hedviget, Szent Kingát, Boldog Szaloméját, Boldog Jolántát. Folytathatnánk a sort tovább azokkal, akiket ugyan nem avattak szenté, de valóban mondhatnám azt, hogy szinte szent életet élnek, és oda szentelik életüket a két nemzet összekapcsolásának. Bátori Istvánt vagy Bem Józsefet említhetnénk, és végső soron Eszterházi Jánost. Tehát az ő személyiségük és az ő életművük az mind-mind az Isten hitből fakad, a keresztény értékek komolyan vételéből fakad, és nem véletlenül lettek az egyháznak is elismert személyiségei. Tehát létezik, és ennek volt a központi mottója az idei lengyel keresztény kulturális napoknak is, hogy Európa nem lesz addig egységes, amíg nem válik lelki közösségé. Én azt hiszem, hogy a magyar-lengyel kapcsolatokban ez a lelki közösség megvalósult. Fölismertük azt a történelmi tényt, amit Stanislav Wörcel, egy lengyel filozófus úgy fogalmazott meg, hogy a magyar és a lengyel nép az két örök életű tölgy, melynek a gyökerei a föld alatt valahol mélyen úgy összefonódtak, hogy most együtt növekszenek, de ha az egyik bajba kerül, akkor vele együtt pusztul a másik is, és ha az egyik virágzik, annak a fölemelkedése magával hozzam, fölemeli a másikat is. Ez a nagyon szép történelmi kép, ez azt akarja kifejezni, hogy létezik egy sorsközösség, egy történelmi sorsközösség, amely meghatározta nem csak a lengyel-magyar történelmet, hanem az egész közép-európai történelmet, az egész közép-európai létet, a magyar és a lengyel összefogás, ugyanis közép-európa meglétének a feltétele, megmaradásának elengedhetetlen feltétele. Múltban is, most is, és azt hiszem, hogy a jövőben is ez lesz.
Kedves hallgatóink, dr. Molnár Imre történésszel, a lengyel-magyar kapcsolatok kutatójával a 31. lengyel keresztény kulturális napok keretében október 7-én a Magyarország Gyűlés Felsőházi Üléstermében tartott történelmi konferencia kapcsán beszélgettünk. Fülöp Csaba technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Folytassuk most elmélkedésünket Boldog Bódi Mária Magdika életéről, és az ő életének bizonyos kis epizódjai, kis részletei, kis momentumai, amikben mindegyikben nagy tanítást fedezhetünk föl számunkra. Haladjunk mi is vele együtt az életszentség útján. Szítsuk föl magunkban most a szeretetet, mert mindennek a megértéséhez, a mélyebb megértéséhez szeretetre van szükség, és ahol ott van a szeretet, ott van az Isten. Tehát szítsuk fel magunkban a szeretetet Boldog Bódi Mária Magdolna iránt, az ő életén keresztül. Szítsuk fel a szeretetünket Jézus Krisztus iránt, aki adta nekünk ezt a nagy szentet, hogy hozzá még közelebb kerülhessünk Magdikán keresztül. És szítsuk fel magunkban a szeretetet saját magunk iránt is, és találjuk meg magunkban is ezeket a szép tulajdonságokat, amiket Magdikában felfedezhetünk, mert ha nem is teljesedett még ki bennünk, úgy, mint benne, de csirájában mindenképpen ott van, mert önmagunkban megtalálhatjuk az Istent, az isteni jóságot. Hajlamosak vagyunk csak a rossz tulajdonságainkra figyelni, és azokat fölnagyítani, de fedezzük fel magunkban a jót is, a szentet is, a szépet is, ami mind isteni, és Istentől kaptuk ajándékba. És egyrészről ott van a semmiségünk, a gyarlóságunk, a bűnösségünk, a tehetetlenségünk, a nyomorúságunk, a kicsinségünk. Másik oldalon pedig ott van a szentség, amit a kereszteléskor megkaptunk. Ott van bennünk a jóság, a szeretet, a nemes lelkűség és Istennek a csodálatosan szép adományai. És ebben a kettősségben éljük az életünket, ebben a feszültségben, és egyre inkább megismerhetjük önmagunkat a szenteken keresztül is, és önmagunkban, önmagunk által pedig, az önismeret által pedig, az Isten ismeret egyre tökéletesebb fokára kerülhetünk. Haladjunk tovább Bódi Mária Magdika életéről írt könyvben, tanúságtétel liliommal, vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. József atya mondja el, plébánosom, ó István atya és én majdnem egyszerre kerültünk szolgálatba fűzfőgyártelepi plébánián. Alig ismertünk valakit. Mivel az előző plébános, akivel körülbelül 10 napot szolgáltam együtt, közbeeső vasárnapi szentmise előtt Magdit bemutatta nekem, meghívtuk őt és egy másik buzgó kislányt, aki szintén jól ismerte a helyi szokásokat, az embereket, hogy némileg tájékozódjunk. Közben érdeklődtem a gyakori áldozók felől. Megkérdeztem őket is, milyen időközben szoktak szentáldozáshoz járulni. Első pénteken, vasárnap és ünnepnapokon mindig. Hétközben is, ha misére tudunk jönni, felelték a lányok. Magdi, miért nem áldozik minden nap? Csak nagyon korán tudnék jönni, ha reggel műszakos vagyok. Ha az éjszakai műszak után már tudok jönni szentmisére, de nem akarom zavarni az atyákat azzal, hogy engem ilyen korán áldoztassanak. De mi azért vagyunk, hogy szolgáljunk. Ezzel egyáltalán nem zavar. Megmondom, azért nem zavar, mert én minden nap reggel 5 órakor kelek. 5:30-kor a templomban vagyok, akár jön áldozni, akár nem. Köszönöm szépen, akkor minden nap jövök. Néha megtörtént, hogy pár percet késtem. Magdi ilyenkor mindig türelmesen várt a bezárt templomajtó előtt, mert ő mindig pontosan ott volt. Pedig több mint 3 kilométer távolságból jött. Később kapott ó István atyától egy sekrestye kulcsot is. Itt bemehetett, amikor érkezett reggel, vagy bármikor máskor is. Ez nagyon okos intézkedés volt, mert sokszor gyári gumiköpenyben, szakadó esőben érkezett biciklién. Mennyi tanulságot vonhatunk ebből a kis történelből is, amit az előbb felolvastam, mikor az atyák fűzfőgyártelepre érkeztek, érdeklődtek, hogy milyenek a helyi szokások az áldozás terén, kik a gyakori áldozók, és gondolkodtak azon, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy minél többen, minél gyakrabban áldozzanak. És amikor a lányokkal beszélgetett József atya, ezt a kérdést teszi fel Magdikának. Magdi, miért nem áldozik minden nap? Ezt a kérdést feltehetjük mi is magunknak, hogy miért nem áldozunk minden nap, ha megtehetjük. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tehetjük meg minden nap, hogy áldozzunk, de itt egy kis történetet hagy mondjak el az én budapesti barátomról, aki nagy megtérések sorozatán ment keresztül, és eljutott odáig, hogy már egy héten többször is elment áldozni, amikor éppen lehetősége nyílt rá, vasárnap pedig természetesen mindig áldozott. És én is szinte ugyanezt a kérdést tettem föl neki, hogy András, miért nem áldozol minden nap? Ő ezen elgondolkodott, és hozott egy döntést, hogy azon túl minden nap áldozik. És ennek már több éve, amikor találkozunk, újra és újra elmondja nekem, hogy amerre csak járok a világban, mindenkinek mondjam el, hogyha lehetősége van rá, minden nap áldozzon. Ha a hétköznap is időnként elmegyünk áldozni, vagy talán majdnem minden nap a héten, de mégsem minden nap akarunk áldozni, az nem ugyanaz. Mert amikor valaki úgy dönt, hogy Uram, én mától kezdve minden nap szeretnék áldozni, az egy olyan magasfokú szeretet Isten iránt, ami azt kommunikálja az Isten felé is, az emberek felé is, hogy én szerelmes vagyok az Istenbe, és minden nap találkozni akarok vele. Nem csak amikor ráérek, amikor úgy sikerül, mert az is már egy nagyon magasfokú szeretet. Igyekszem elmenni. De amikor döntök a mindennapos áldozásról, és az életünk ilyen döntések sorozata, amikor most hallják a kedves rádióhallgatók, talán ilyen gondolatok fogalmazódnak meg, hogy hát azt én nem tudom megoldani, az lehetetlen. És talán rögtön le is beszélik magukat erről a döntésről. De mondhatom azt, hogy Uram, ha Te azt akarod, hogy minden nap az oltári szentségben így, különleges módon is találkozzam veled, és minden nap áldozzak, és minden nap elmenjek szentmisére, ha Te ezt akarod, kérlek szépen, teremtsd meg a feltételeket hozzá. A szívünk irányultsága a fontos, hogy mire vágyunk, és egy Istenben merült lélek nem akar egy napot se kihagyni, hogy ne találkozzon így a szentségi Jézussal. Természetesen nem kell, hogy lelkiismeret furdalásunk legyen, ha ezt nem tudjuk megtenni, ha olyanok a körülményeink, akkor tehetünk lelki áldozást is, de minden nap igyekezzünk így, ilyen módon is egyesülni tökéletesen az Istennel. Látjuk Magdika reakcióját erre a mondatra. Magdi miért nem áldozik minden nap? A vágy már benne volt Magdikában, csak nem akarta terhelni az atyákat. És az atya biztosította arról, hogy egyáltalán nem terhes lesz számára, és ő egyébként is ott van a templomban már korán reggel, ha jön áldozni, ha nem. És Magdika rögtön döntött, de erről ő már nagyon régen dönthetett. Ez a vágy a szívében volt, és a Jóisten most ilyen formában megteremtette neki a lehetőséget. Mi is megtapasztaljuk, hogyha a vágy fölkél a lelkünkben a napi áldozás után, akkor így vagy úgy, de az Isten megteremti a lehetőséget. Azt mondta József atya, hogy azért vagyunk, hogy szolgáljunk, és hogy ezzel egyáltalán nem zavar minket. Sőt, nyugodtan mondhatom József atya nevében is, hogy a legnagyobb öröm az, amikor ilyen buzgó lelkeket szolgálhatnak az atyák, és olyankor semmilyen áldozat nem sok és nem nagy. Magdika röviden, egyszerűen, a maga egyszerűségében, mert megtapasztalhatjuk ezt a csodálatos egyszerűséget is ebben a lélekben, a következőt mondta. Köszönöm szépen, akkor minden nap jövök. Nem volt kérdés számára. Nem merült fel benne az, hogy akkor minden nap plusz áldozat, hogy mennyi fáradtsággal jár majd ez is neki, hanem rögtön döntött arról, hogy minden nap jön. Azt mondja József atya, hogy időnként megtörtént, hogy pár percet késett. Magdi ilyenkor mindig türelmesen várt a bezárt templom előtt, mert ő mindig pontosan ott volt, pedig több mint 3 kilométer távolságból jött. Egyrészt türelmesen várt Magdika, és a türelem, mint hogy a szentektől tanulhatjuk, a szeretetnek a veleje. A türelem a szeretet veleje. Galata levélben olvashatjuk, 5. fejezet 22. versben, Pál apostoltól, a lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, és így tovább. Ott van köztük a türelem. Vagy a római levél 12. fejezet 12. versében, a reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban álhatatosak, az imában kitartóak. Türelem és az álhatatosság is, és a kitartás is szinoním fogalmak. Vagy a Kolosszeiekhez írt levélben, 3. fejezet 12. versében, öltsétek magatokra a szelídséget, türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Efezusi levél, 4. fejezet, 2. vers, legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, viseljétek el egymást szeretettel. Tehát láthatjuk, hogy a türelem és a szeretet szinte mindig együtt jár. És mi is magunkban gyakran tapasztaljuk a türelmetlenséget, különösen ebben a kicsit rohanó, felfordult világban, felgyorsult világban, ahol mindent időre kell tenni, ahol talán a programok is feltorlódnak. Még 50-60 évvel ezelőtt is egy falusi ember sokkal nyugodtabban tudta élni az életét, mint ahogy most, mert nem történt annyi esemény egy napban. És bizony gyakran elveszítjük a türelmünket. Ilyenkor mindig azt kell megvizsgálni magunkban, hogy mi lehet ennek az oka. Magamon is tapasztalom, hogy hasonló szituációban egyszer elveszítem a türelmemet, máskor pedig nem. Türelmes maradok. miért van ez? Nem akarok most ebben mélyebben belemenni, de például a kipihentség az nagyon fontos szempont, mert egy fáradt, elcsigázott, meggyötört lélek, aki nem pihen eleget, aki esetleg éjszakában nyúlóan viraszt, aztán reggel, hajnalban, korán kell, megy dolgozni, és fáradt, szinte szüntelenül nem tudja kipihenni magát, ő biztos, hogy türelmetlenebb, mint ha kipihent lenne. Aztán a türelem az kegyelem is, mint hogy a szeretet, hogy Isten ajándéka, hitremény, szeretet, isteni erények, amit ajándékba kapunk a Jóistentől, belénk öntött erények. Kérjük a Jóistentől, hogy növelje szeretetünket is, türelmünket is. Jakab apostol levelében is olvashatunk a türelemről az 5. fejezet 7. versében. Legyetek tehát türelmesek testvérek az Úr eljöveteléig, erősítsétek meg szíveteket. Az erősítsetek meg szíveteket, azaz erősítsétek meg a szereteteteket, mondhatjuk így is. De a szeretet himnuszból is tudjuk, hogy a szeretet türelmes, jóságos, és folytathatnám. Jézus is gyakran tanít az álhatatosságról. Lukács evangéliumában a 21. fejezet 19. versében ezt olvashatjuk. Álhatatosságotokkal mentitek meg lelketeket. Tanuljunk Magdikától a türelem terén is. Gondoljunk bele, hogy ott állt az uhogó esőben, vagy a hideg, fagyos télben a zárt templomajtó előtt, és türelmesen várt arra, hogy bebocsájtást nyerjen, és találkozhasson azzal, akit a szíve szeret, Jézus Krisztussal, a szentségi Jézussal. Mi mennyi áldozatot hozunk azért, hogy találkozzunk a szentségi Jézussal? Mennyit gondolunk rá a napunkban? Hányszor száll a szívünk a tabernákulum elé, bárhol is vagyunk, munkahelyen, családban, játék közben, színházban, eszünkbe jut az, hogy gondolatban oda térdeljünk a tabernákulum elé, és akár csak egy szóval is köszöntsük Jézust. Itt vagyok, Uram, szeretlek, még most itt is, ahol éppen vagyok.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adásszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.